Mindenkinek szeretettel köszöntöm a közönséget a negyedik szabad egyetemi programunkon. Nagy szeretettel mutatom be önöknek Kürti Emesét, a Ludwig Múzeum művészettörténészét, kritikust, aki elsősorban a Magyar Narancs és a Mozgó Világban jelenteti meg szövegeit. A mai nap programja még mindig a 20. század első felébe visz bennünket, de mielőtt átadnám a szót, csak két vagy három dolgot mondanék. Az első két előadás anyaga immár letölthető a Ludwig Múzeum honlapján. A másik új kiállításunk nyílt az első emeleten. Ajánlom a figyelmükbe a dán kiállítást a Hatalmi Játszmák címmel, és a harmadik, arra kérném önöket, hogy akinek előbb el kell menni, akkor legyen szíves ezt a kijáratot válassza, jó? Mert... És tehát, hogy most, hogy a képet ki tudjuk vinni, ott kellett megoldanunk annál a főbejáratnál, mert eltört a vezeték. Tehát, hogy itt egy ilyen kis varga betűvel tegyék ezt meg. És átadom a szót Emesének.
Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. És a 20. századi geometrikus abstrakció legfőbb tendenciáiról fogunk ma beszélni, fogok ma beszélni, amely elsősorban Oroszországban, a hajdani Szovjetunióban teljesített ki, de ezzel egy időben más országokban is voltak hasonló törekvések, úgyhogy ezekről is lesz majd szó. Ez a mű itt, amit látnak, ez a fekete négyzet, ez a geometrikus abstrakció kezdetét jelenti, hogyha nem is szó szerint, szimbolikus értelemben mindenképpen. Vannak olyan nézetek, amelyek ennek az ellenkezőjét állítják, azt, hogy ez a négyzet a művészet vége. Én most mind a két álláspontot röviden ismertetni fogom, az egyik az Kassák Lajostól származik, aki az 1922-es berlini orosz kiállítás után állapítja meg, hogy a szuprematizmus levonta a festészet végső következtetéseit, és kapukat nyitott a fejlődés felé. Málevics gyökeréből indultak el a konstruktivisták és az objektivisták. Egy kortárs író, Tatjana Tolsztaja, viszont ezt írja a fekete négyzetről. Való igaz, a négyzet lezárja az utat. Egyebek között a művész előtt is. Úgy van jelen, mint abszolút forma. Ez is igaz, bár ez azt is jelenti, hogy vele összehasonlítva a többi formára nincs is szükség, mert a meghatározásból következően azok nem abszolútak. A négyzet hirdeti a művészetet, ez viszont már nem igaz. A négyzet a művészet végét hirdeti, a lehetetlenségét, a szükségtelenségét. A négyzet az a kemence, amelyben a művészet elég. Az a kráter, amelyikben a művészet belezuhan. Mert a négyzet az egyik önigazoló aktusa annak a kezdetnek, amely az elhanyagoltság ocsmánsága névvel illethető, és amely azzal dicsekszik, hogy minden büszkeségen, elbizakodottságon, minden szeretnivaló és kedves dolog lábbal tiprásán keresztül mindenkit a pusztulásba vezet. Hát két radikálisan különböző négyzetről van szó. Az minden esetre egészen biztos, hogy a szuprematista művészet és szimbólum ez a fekete négyzet megtisztította a művészetet az utolsó realista maradványoktól is, és megnyitotta az utat a konstruktivizmus felé. Nélküle ez nem történhetett volna meg olyan zökkenőmentesen. Hogy hogyan jutott el Málevics a fekete négyzetig, az nem pontosan tisztázott, de ahogyan Camilla Gray, az orosz művészet egyik neves szakértője feltételezi, Málevicsnek megvolt az a szokása, hogy jóval később állította ki, akár évekkel később is állította ki azokat a műveket, amelyek korábban készültek. 1913-ra teszik a kép keletkezését, épp ebből az okból kifolyólag, ugyanis 1913-ban Péterváron mutatták be a Győzelem a nap fölött című futurista operát, amelynek az ötlete Tatjana Tolsztoj szerint úgy született, hogy ültek a költők és a művészek egy lovas szánon, valahol a havas Szovjetunióban, és akkor kitalálták ezt az operai ötletet, és ezt nagyon plasztikusan írja le. És szóval az operához készített díszletek között fölmerülnek olyan munkák, amelyek már a fekete négyzetet ábrázolják. Tehát amikor Málevics 1915-ben az utolsó futurista kiállításon bemutatta ezt a művet, akkor erősen valószínű, hogy a festmény már legalább 2 éve létezett. Úgyhogy ez egy 1913-as dátumban lehet kiegyezni. 35 szuprematista művet állított ki ekkor Málevics egyébként ezen a bizonyos, nagyon fontos kiállításon. A fekete négyzetnek azonban vannak más előzményei is, mint mindig mindennek. Málevics 1910-ben került kapcsolatba a premodern vagy már modern orosz művészet két nagyon fontos szereplőjével, Mihail Larionovval és feleségével Goncsarovával, akiknek a műveinek a hatása nagyon erősen érzékelhetők a művein. Itt a Larionov önarcképet lehet megfigyelni, és azt, hogy a mindkettejükre, itt van egy Goncsarova is, mindkettejükre milyen erős hatással volt a kortárs francia művészet, elsősorban természetesen Cézanne. Közismertek az orosz-francia kapcsolatok, az orosz képzőművészek szünet nélkül párizsi utazásokat tettek, nem kizárólag párizsi, pontosan tudták, hogy melyek az aktuális tendenciák és hova érdemes menni, elsősorban Németországba és Párizsba utaztak. Málevics számára is Cézanne jelentette a kiindulópontot, de nem kizárólag az eredeti francia helyszíneken tájékozódott, hanem például a Szczukin gyűjteménynek volt jelentős szerepe az ő művész alakulásában, amit most azért is hangsúlyozok, mert ha elmennek a Szépművészeti Múzeumba, akkor most éppen a Szczukin és Morozov gyűjteményből láthatnak egy válogatást, úgyhogy ezt most érdemes is ebből az alkalomból megnézni. Larionov és Goncsarova műveiben tehát már ott vannak az absztrakció gyökere, hogyha megnézik ezt a rajonistának nevezett művet, amely a színek absztrakt sugárzását jelenti voltaképpen. Itt már egész erősen eltávolodik a művész a látványtól, és megindul az absztrahálás felé. Egy másik Larionov mű. Itt pedig, ez már egy következő szakasz, ez Málevics első érett kubofuturista műve. Cézanne után a következő tapasztalat természetesen a kubizmus volt, amelyet az orosz művészek egészen sajátos tendenciává ötvöztek, ugyanis a kubizmust és a futurizmust egy egységes tendenciává alakították, ez lett a kubofuturizmus, és ennek az általános hatása úgy az előzményeken, mint Larionov és Goncsarova művein, úgy, mint a későbbi követőkén, ez egyedüli Rodchenko kivételével minden egyes orosz művésznél megfigyelhető. Tehát nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a kiinduló pont az orosz művészek számára Cézanne és a kubofuturizmus volt. Azért állítottam párhuzamba ezt a két képet, mert Málevicsnek egyéb tapasztalatai is voltak. Ez egy Léger mű, amely egy picit későbbi ugyan, nem találtam hirtelen egykorú munkát, de a lényeg az változatlan, meg lehet figyelni a formának a párhuzamos alkalmazását, azt, hogy a látványt ugyanazokra a hengerszerű formákra bontja föl Málevics is, mint amit Léger alkalmaz. És akkor megmutatok két példát. Nagyesda Udalcová és Goncsarova nagyon hasonló művéről. Igen. Ahol megfigyelhető, hogy tovább lép a művészet az analitikus kubizmusból, a kubizmus harmadik szakaszába, a szintetikus kubizmusba, amit onnan lehet felismerni legkönnyebben, hogy megjelennek a realista látványba beékelt elemek, amelyek általában betűk, és itt ugye a kubofuturizmus jellegzetességeként az egyes mozgásfázisok is meg vannak jelenítve. Egy Udalcová művén különösen látszik ez a futurizmusnak a sajátossága. Nagyon érdekes jelensége egyébként, és ez az egész avantgárda jellemző a 20. század története során, hogy nagyon demokratikus tendenciáról van szó, ugyanis ebben a korszakban bukannak föl először, és különösen az orosz művészetben ilyen nagy számban nők. Mindjárt két női művésztől is sikerült mutatnom képet, de aztán még Popovától is mutatok majd valamit. Rodchenko felesége Sztyepanova szintén nagyon aktív képzőművész volt, és szemben mondjuk olyan párhuzamos mozgalmakkal, mint amilyen a Bauhaus volt, a nők abszolút egyenjogú partnerei voltak és önálló művészek az orosz művészetben, semmiben sem korlátozták őket. A Málevicstől egy példa a szintetikus kubizmus hatására. Körülbelül 1913-tól figyelhető meg nála az, hogy Picasso és Braque művészetének harmadik szakasza felé fordul, és radikális színváltozáson mennek keresztül a képei, egyre több színt enged be a munkáiba. És akkor most, hogy ezeket az előzményeket láttuk, visszafordulunk ahhoz, hogy hogyan is alakult ki a szuprematizmus, amelynek ez egy párhuzamos, egyidejű munkája az imént megmutatott fekete négyzettel. Ez már egy következő fázis. Először a fekete és a fehér jelenik meg a képein, a lehető legegyszerűbb formákkal, tehát általában négyzetet vagy kört alkalmaz. Nagyon egyszerű viszonyba helyezi a formákat egymással. Aztán a későbbiekben a színek száma gyarapszik, bejön a sárga, a zöld, a barna, és a formák is egyre és egyre bonyolultabb viszonyba kerülnek egymással. Ez egy 1915-ös szuprematista kompozíció. Nagyjából 1916-tól egyre fokozódik ez a színvilág. Barnát, pinket alkalmaz, és az elemek viszonya is egyre dinamikusabbá válik. Ez a munka azért érdekes, mert itt a műcímekben megjelenik a sorszámozás, ez nagyon fontos jellegzetessége a szuprematista és a konstruktivista művészetnek is, amelyet egyébként aztán Kassák Lajos a magyar művészetben vett át, ő volt az, aki ugye a verseit is egy idő után sorszámmal látta el, ugyanúgy, mint a műveit. Ez a Supremus 56-1916-ból című munka. A Málevics 1918-as Lovasrohan című munkája már a 17-es orosz forradalom után keletkezett. Nagyon egyszerűen érthető a mű szimbolikája természetesen. Kis vörös katonák rohannak itt a szovjet sztyeppén, és ugyanebben az évben megkezdte a tanári munkáját a moszkvai első szabad műhelyekben, amelyet aztán a forradalom utáni intézményi reform keretében átalakítottak felsőfokú művészeti technikai műhelyekre. Itt a festészeti műhelyt vezette, ez pedig tulajdonképp tekinthetjük a Málevics festészeti tevékenysége végpontjának, ez a Fehér négyzet a fehéren című munka 1918-ból, ahonnan már nincs tovább lépés az absztrakt művészet számára sem. 1918-tól élete végéig, nem élt igazán sokáig, 1935-ben halt meg, élete végéig a pedagógiai mód szerint dolgozott, és voltak épp festményeit ekkor már csak az illusztrációknak tekintette a festészeti traktátusához, amely 1927-ben a Bauhaus könyvek sorozatban jelent meg, és egyébként éppen az a Mohai Nagy László szerkesztette a művet, aki ellátta azzal a megjegyzéssel a könyvet, hogy alapvető lényegi kérdésekben nem értenek ugyan egyet a Málevics traktátusával, de azért megjelentetik természetesen. Málevics munkája ekkor, amikor végre eljutott a Bauhausba, tulajdonképp már túlhaladott volt. Megpróbált bekapcsolódni ebbe a mozgalomba, el is ment a Bauhausba, erről részletesen is fogok beszélni. De ráadásul egy szerencsétlen időpontban érkezett meg, amikor, egy nyári időszakban, amikor már csak tanoncok voltak ott, illetve Ize Gropius, Walter Gropius felesége, és a Bauhaus és a szuprematizmus ilyesfajta összekapcsolásából, amelyre Málevics egyébként nagyon vágyott, nem valósult meg semmi. Tehát nem az volt a terve, hogy akkor esetleg meghívják tanárnak a Bauhausba, ez nem valósult meg. Egyéb akadálya is voltak annak, hogy ebből a találkozásból, amelyből ország termékeny dolgok sülhettek volna ki egyébként, nem lett semmi. És ennek a legfőbb akadálya Málevics teóriája volt. Málevics ugyanis a Bauhausszal szemben pusztán absztrakt létezőnek tekintette a művészetet, amelynek a való világra nézve semmilyen relevanciája nincsen. Itt röviden fölvázoltam, hogy miről is van szó. Az akarat és képzet világának elhagyása, a művészet tulajdonképp a filozófiai megismerés egy módja, a műalkotásnak nem a célszerűség a célja, és bevezetett egy olyan fogalmat, amelyet magyarul a lappangó, ezt tulajdonképpen a szó szerint fordítjuk, akkor additívnak kellene fordítani, lappangó elemnek nevez, elmagyarázom, hogy ez mi is. A lappangó elem az az elem, amely az egész művészeti folyamat elindítója, de nem a tudatból vagy az anyagból származik, hanem az érzetből, mint a tudatalatti szférából. Azt írja Málevics, hogy a lappangó elem egy kultúra kézjegye, és a festészetben az egyenes és a görbe jellegzetes értékelésében nyilvánul meg. Cézanne festészetében a lappangó elem aktivitása, mely rostos, szálkás görbében ismerhető fel, a művek egészen más beállítottságát eredményezi, mint a sarló formájú lappangó elem a kubizmusban, vagy az egyenes vonal a szuprematizmusban. Málevics ellenlábasa a kortárs orosz művészetben az a Vlagyimir Tatlin volt, akivel számos konfliktusuk támadt, ami egészen a tetlegességig fajult egyébként több alkalommal. Úgyhogy nagyon különbözőképpen közelítették meg a modern művészet céljait és szándékait. Tatlin volt az, aki megalapozta a konstruktivizmus fogalmait, és elvezette a művészetet a célszerűség fogalmáig. Tehát megpróbálta minél közelebb vinni az élethez, ami figyelembe véve a századelei viszonyokat egészen érthető volt. Akkor lehet igazán megérteni ezeknek a tendenciáknak a jelentőségét, hogyha végig gondoljuk, hogy mi is volt ennek a művészetnek a társadalmi környezete. Oroszországtól Németországig mindenhol új társadalmi formák voltak kialakulóban. Oroszországban borzalmas szegénység, polgárháború, a jobbályok hatalmas tömege, akiknek nem volt hol lakniuk, és nem volt mit enniük, és egyáltalán borzalmas viszonyok. Németországban iszonyatos lakáshínség. És ezek a baloldali művészek megpróbáltak ezeken a problémákon segíteni. Láttuk, hogy Málevics abstrakciója az életnek ettől a konkrétságától teljesen messzire vitt, viszont Tatlin fölismerte azt, hogy a társadalmi szükségleteket valamilyen módon össze kellene kapcsolni a művészet irányával és szándékaival. Tatlin Kharkovban nőtt föl, hogy mondjak néhány életrajzi adatot is róla. Ukrán nemzetiségű volt egyébként, nem orosz, és közös kapcsolódási pont volt Málevicsen, Lárionov és Goncsorva, vagy gyerekkora óta ismerte őket, közelükben laktak, és nagyon sok időt töltöttek együtt. Nagyon visszafogott, nagyon zárkózott, nagyon furcsa ember volt, aki korán megárvult, és a mostohájánál csak az apját szerette kevésbé, úgyhogy nagyon gyorsan megszökött tengerésznek. Valószínűleg ez a tengerész portré önarckép tulajdonképpen. Nagyon gyakran viselt a későbbiekben is tengerész ruhát, és hogyha ezzel a portréval itt összevetjük, akkor még realisztikus vonásokat is felfedezhetünk esetleg benne. Első alkalommal 1911-ben állított ki épp a Lárionov által szervezett Fiatalok Szövetsége második kiállításán. Az orosz művészetben hihetetlenül nagy számban mentek végbe a szerveződések, rengeteg művészcsoport alakult ezekben az avantgárd időkben, megjegyezhetetlen rövidítésekkel és tényleg elképesztő mennyiségben. És ezen a kiállításon ő is szezánista csendéleteket és tengeri képeket állított ki, tehát itt is a szezánné vonal megfigyelhető. Ekkortól, 1911-től nagyon szoros művészbarátság alakult ki közötte és Lárionov és Goncsarova között, amely egészen az 1913-as összeveszésükig tartott, ugye ez sem volt egy egészen zökkenőmentes viszony. Viszont nagyon valószínű, hogy Goncsarova volt az, aki megismertette vele az orosz ikonfestészetet. A 1917 előtt egyébként is szokásban volt az, hogy a cári ikongyűjteményt utaztatták az országban és népszerűsítés céljából, úgyhogy annak sem lehetett különösebb akadálya, hogy Tatlin egy ilyen vagy akár több alkalommal is ezeket a gyűjteményeket megtekintesse, de Goncsarova egy egészen biztos forrás volt a számára. Egy 1910-es korai akt, amely a Tretyakov képtárban látható, ez még ugye figurális mű, nagyon szorosan kapcsolódik a Lárionov és Goncsarova féle erőteljes színvilágú figuratív festészethez. Viszont 3 évvel később elkezdtek készíteni azokat a forradalmi munkákat, valóban rendkívül radikális munkákat, amelyeket festményreliefeknek nevezünk. Ebből az első munka, a palack, ami 1913-ból származik. És itt kezd el először valódi anyagokkal kísérletezni, amelyeket valódi térben helyez el. Tehát a dolgnak az a lényege, hogy megszüntetik a festmény lehatároltságát, és közelebb akarják vinni a művet a térhez. Az egész konstruktivista művészetnek ez a legfőbb karakterisztikuma, hogy a táblaképtől megpróbálnak, mint elavult műformától megpróbálnak megszabadulni, és a térhez, vagyis az építészethez próbálják minél közelebb vinni. Ennek különféle fokozatai vannak. Tatlinnál ezek a reliefek az első ilyen példák. 1914-től sorozatosan alkalmazza a valódi tárgyakat ezeken a munkákon, fát, fémet, üveget, fölvág konzervdobozokat, gipszet, és mindegyiken a saját anyagszerűségét hagyja, az anyagnak a saját anyagszerűségét hagyja érvényesülni, akár csak a színeket. Tehát ha a felületét megnézzük, vagy a színvilágát megnézzük, akkor ugyanúgy tud érvényesülni, mint egy festmény, csak éppen megvan a térszerűsége a munkának. Ez egy 1916-os kompozíció, a kubizmusból, láthatóan a kubizmusból eredő motívumokkal, mint a betűkkel. És hát nagyon fontos megjegyezni, hogy ennek a munkának körbe van vágva, tehát ez a munkakörben vágva, le van vágva a sarka. Tehát ez festmény síkjába való egészen brutális beavatkozás, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. Nagyon nagy merészség, akár 10 évvel, vagy 3 évvel azelőtti festészethez képest. És 1915-16 körül elkezdik készíteni azokat a sarokreliefeket, amelyeket kontrareliefeknek is nevezünk, amelyek már teljesen elszabadulnak a háttértől, vagy a háttérből, és kilépnek a térbe. Falra rögzíti őket, de tulajdonképp úgy hatnak, mintha szabadon lebegnének, drótokat használ egyébként, de olyan, mintha függenének, ezen nem látszik annyira, de van egy következő kép, egy 15-ös kiállításról, épp ugyanaz a futurista kiállítás, ahol Málev is bemutatta a szuprematista munkáit, és itt lehet látni, hogy hogyan helyezi el őket a falsík közelében. Tátlin egyik legismertebb munkája, amit valószínűleg mindenki látott már, ez a harmadik internacionáli emlékműve, amely tulajdonképp a 17-es forradalom emlékművének szánta volna, csak aztán később átkeresztelték. Ez lett volna a legnagyobb európai felhőkarcoló, kb. 400 méter, amelyet fémből és üvegből tervezett, igen, nagyon magas lett volna, fémből és üvegből tervezett megalkotni, egy ilyen spirálisan csavarodó forma, az üveget beborított ezzel a fém hálóval, háromszintes mozgó épület, amely ma a 6,7 méteres magasságával egy mobil szoborként fogható föl, hogyha éppen egy gyereket behelyeznek a közepébe, ezt úgy mutatták be a vándorkiállításokon, akkor ez mozog. Tehát én eredetileg úgy tervezte, hogy az alsó rész ez egy év alatt fordul meg, a középső rész az egy hónap alatt, és a felső része pedig egy nap alatt fordulna meg. Ennek lett volna társadalmi funkciója is, propaganda irodát és pártirodát is elhelyeztek volna benne, de hát ez ugye nem valósult meg. A terv egyébként 1925-ben a Párizsi Nemzetközi Iparművészeti Kiállításon aranyérmet kapott, és itt láthatók a munkatársak, akikkel elkészítette Tátlin a tervét, valamint munkaközben, építés közben. Ez egy ilyen utaztatás, amikor teherautóra föltették és járták vele az országot. Ez a legkedvesebb műve Tátlinnak, amelyen nagyjából egész életében dolgozott, itt a dátum egy kicsit csalóka, ez az úgynevezett Le Tatlin nevű mű, amely a Leonardo és a Tatlin nevének a kombinációjából származik. Hát Leonardohoz hasonlóan állattanulmányokkal kezdte, és így állt össze a Leonardo tanulmányainak a tanulmányozásával, valamint az állattanulmányokból ez a bogárszerű repülőgép, amelyről Körner Éva az Avantgárd egyik legkiválóbb szakértője. Hadd emlékezzünk itt rá, leírja a találkozását. Le Tatlinról a repülőgépről nem nagyon érdekel, nem sikerült fényképet szereznem. Igen ám, de kiderült, hogy a Le Tatlin minden szovjet hadi repülőgéppel együtt az egyik rejtett támaszponton van. Ez a 70-es években volt. Radova szerzett nekem engedélyt, de csak egyedül mehettem. Fekete kendőt kötöttek az arcomra, valami erdőn kellett keresztül menni, és egyszer csak megérkeztünk egy épületbe, és egy tüneményes idős pasi, az igazgató, aki valami nyugdíjas ezredes volt, megmutatott mindent. A Le Tatlin ott lógott a harci gépek között. Engem annyira meghatott, hogy a letatlint ilyen fontosnak tartották, hogy ugyanúgy kezelték, mint az igazi harci gépeket. 1932-ben, amikor Tatlin ezt konstruálta, a Honvédelmi Minisztérium küldöttséget küldött ki, hogy szemrevételezzék, hogy mi ez. Volt valami gyerekes dolog a művészet és az élet viszonyának értelmezésében. Szóval nagyon furcsa világ volt ez. Szóval ez történt a letatlinnal, amelynek itt megmutatom a közelebbre a szárnyát innen. Jobban lehet látni. Tatlin az 1920-as, nagyjából az 1920-as évektől fordult a úgynevezett produktivizmus vagy célszerűség felé, és fölismerte azt, hogy az elvont esztétikát még csak el kell nevetni, és használati tárgyak kialakításában látta a művészet célját. Ekkortól kezdett bútorokat, kerámiát, színpadképeket tervezni, várostelepeket is, valamint ruhaneműt például. És ne tévessze meg senkit az, hogy Málevics is tervezett geometrikus elemekből összeállított csészéket, kancsókat és mindenféle tárgyakat, mert ennek nem volt semmiféle használati értéke. Tatlin viszont valóban azt gondolta, hogy olyan kályhát kell tervezni, ezen látható, amely minél kevesebb energiát használ föl, és minél több hőt bocsájt ki. Valamint olyan modern ruhaneműt, a hihetetlen ruhainséggel küzdő lakosságnak, amely tulajdonképp most is viselhető volna. Tatlinhoz közel álló szereplője az orosz művészetnek Alekszandr Rodchenko. Ezen a képen már említett Sztyepanovával látható együtt, akivel nagyon sokat dolgoztak közösen. És itt látható a legismertebb fényképe, nagyon sokat fényképezett, amely az édesanyjáról készült. Ez egy kivágat, egy újságot olvas, de valamiért ezt a kivágatot szeretik használni, mert így jobban lehet, tehát jobban fókuszálható az arcra. Rodchenko itt látható anyja egyébként mosónő volt, rettenetesen szegény családból született ő is, mindenki folyton éhezett. Az apja pedig színházi kellékes volt, a legelső emlékei arról szólnak, hogy hogyan ül a kis konyhában, hihetetlen magányában, és nézi a tüzet. Gyerekkori élménye volt, a legfontosabb élmény, ami visszatérő, az a cirkusz élmény a színház mellett. És hát neki rettenetesen nagy problémája volt a vidékiség, amelyből borzasztóan nehezen tudott kitörni. Kazanyban iratkozott be a képzőművészeti főiskolára, először vendéghallgatóként, és rettenetes erőfeszítésébe került, hogy meg tudja fejteni, el tudjon jutni a legmodernebb művészeti tendenciákig, mert Moszkva azonban az időben hihetetlenül távoli világnak tűnt. Éppen ezért hihetetlenül nagy élményt jelentett ez a számára, amikor 1914-ben Kazanyban megjelentek a futurista költők, Majakovszki, Buljuk és Kamenszki, és előadást tartottak a modern művészet problémáiról. Ez volt az az élmény, amely fölrázta őt és elindította a modern művészet felé. 1915-ben ott is hagyta Kazanyt és elment Moszkvába. Akkoriban télen és nyáron is egyetlen elnyújt kabátban jártam. A konyhai kályha mögött furnér lemezzel elkerített szobában laktam, éheztem, és utolsó filléreim is, amit még sikerült megkeresnem, festékre mentek el. De megvetettem a burzsóáziát, lenéztem kedvelt művészetét, az orosz művészek szövetségét és a Miri Iszkusztva esztétáit. Az olyan művészek álltak közel hozzám, mint Tatlin, Málevics, Majakovszki, Klebnyikov és mások, akiket az összes újság kiátkozott. Az elfogadott kánonok, értékek és ízlésformák ellen lázadoztunk. A Miri Iszkusztva az a helyi lap volt, amely a helyi és nemzetközi szecessziót népszerűsítette akkoriban. Tehát gondoljunk vissza, hogy az egy hihetetlenül távoli világ volt akkoriban már. És innen kellett Rodchenkónak kilépnie. Ez egy 1915-ös körző és vonalzó rajz, amely azokban az időkben készült, amikor megismerkedett Tatlinnal. Tatlin meghívta Rodchenkót a magazin kiállításra, amelyet egy kiürített üzlethelyiségben rendeztek meg. Tatlin, Popova, Udalcova, Exter, Málevics és Rodchenkó részvételével. Ezt úgy kell elképzelni, hogy már Rodchenkó volt az, aki a teremőri és a jegyszerzői feladatokat ellátta, mert mindent saját erőből kellett finanszírozni. Viszont a képanyag absztrakcióval kevert kubofuturizmus volt, Tatlin szerepelt a kontrareliefjeivel, és viszont kiderült, amikor tárlatvezetést kellett tartania, hogy Rodchenko bizony nem igazán érti a kubofuturizmust, mert szemben egyéb kollégáival, akik eljutottak Párizsba, neki ez nem sikerült, és a szecesszióból viszont nem lehetett megérteni a kubofuturizmust. Úgyhogy az ő művészetéből ki is esik ez a szakasz. Nagyon meglepődtek viszont a többi művészek, amikor 10 darabból álló sorozatát kiállította, épp ezeket a körző és vonalzó rajzokat. Hatalmas siker volt. És ezekre a művekre alapozva alakította ki a neoobjektivizmus teóriáját, amelynek a semmiféle program jellege nem volt, mondjuk a szuprematizmussal, vagy a Mondrian neoplaszticizmusával szemben, és nagyon különbözött az érzelmesebb Kandinsky féle iránytól is. Ugyanakkor az a személytelenség is idegen volt tőle, amely a geometrikus absztrakció másik két típusát jellemezte. Minimális szimmetria jellemzi ezeket a képeket, maximálisan kerüli az ornamentalizmust, valószínűleg a szecessziós tapasztalatokból eredően is, ellenkező hatást váltott ki belőle, és a hatást alapvetően a kontrasztra alapozza, a fekete-fehéret használ, élénk tiszta tónusok, a szögletest és a hajlékonyt, az egyeneseket és a félköríveket. 1918-ban térkonstrukciókat kezd el készíteni. Nála is megfigyelhető ez a tendencia, hogy a síkból a térbe haladunk. Az 1918-as konstrukciók nem igazán egyediek a maguk nemében, más művészek is készítettek hasonlókat. Közös vonásuk az egy vagy két tartó elem, és ezekre applikálja a kör, a háromszög vagy a négyszög alakú elemeket. Ugyanakkor létrejön a körüljárhatóság, ami abszolút új dolognak számít. Ez egy hasonló térkonstrukció 1918-ból. Ez viszont egy rodchenkói újításnak számít, a függő konstrukciók 1920-21-ből, amelyek már a mobil szobrok fogalmához közelítenek. Vékony szerkezetekből konstruálja őket, és a falhoz függeszti őket, és belúgatja őket a térbe. Rodchenkónak végül sikerült megismerkednie személyesen is Majakovszkijjal, akivel a későbbiekben kifejtett hatalmas plakátalkotói tevékenységébe Majakovszkij társalkotóként kapcsolódott be. Majakovszkij szerkesztette, vagy írta a szövegeket, nagyon rövid, frappáns szövegeket, még közösen dolgoztak rajta, és Rodchenkó dolgozta ki a tipográfiát. 1922, mutatok majd még néhány plakátot. 1922 végén, 23 elején nagyjából Majakovszkij megszervezte a LEF nevű csoportot, baloldal, művészet balfrontja nevű csoportot, amelyben költők, művészek, teoretikusok vettek részt, és Rodchenkó lett ennek a központi alakja, elindították a folyóiratot, ennek a borítóját, a harmadik számnak a borítóját lehet itt látni. Ekkorra kialakul a művészet új típusa, amelyet Rodchenko képvisel, a művész konstruktőr, a művész mérnök típusa, aki konstruál, nem fest, hanem konstruál, és amit Rodchenko így foglalt össze. A tárgy nélküli festészet elhagyta a múzeumokat, a tárgy nélküli festészet maga az utca, a tér, a város és az egész világ. A jövő művészete nem lesz családi otthonok kellemes dísze. Szükségszerűen a 48 emeletes felhőkarcolók, az óriási hídak, a vezeték nélküli távíró, a léghajózás, a tenger alattjárók, stb. Válnak művészetté. Jelentős része ma is aktuális volna. 1923-as plakátja Rodchenkónak. Egészen változó a tematika, a sörplakától kezdve a filmplakátokig. Nagyon sok minden van itt. Ez a Dziga Vertov film személyéhez készült plakát. Ez pedig egy nagyon ismert Rodchenkói plakát, Lija Brik, Majakovszki múzsájá volt a fő alanya a plakátnak. Viszont meg lehet rajta figyelni azt a szerkesztési módot, amit Rodchenko általában alkalmaz, kerüli a szimmetriát, általában átlósan tör be, vagy tör ki az elem a műből, és ez biztosítja a plakátnak a dinamikáját. Minimális elem. Rájött arra, hogy itt írástudatlan embereknek kell közvetíteni nagyon világosan, nagyon röviden az információt, és nem lehet hosszú szöveggel teletömni a felületet, mert egyszerűen képtelenek értelmezni. Hát az első modern plakát gondolat ez itt fogalmazódik meg. Tetyakov műveihez készített illusztrációkat, gyerekkönyv illusztrációkat, és szintén azon az 1925-ös párizsi világkiállításon jelentett hatalmas sikert számára az annak a munkás klubnak a terve, amelyet ott bemutatott. A szakszervezetbe tömörült munkások számára olvasó klubot kellett biztosítani, és ehhez praktikus tárgyakat kitervezett. Rodchenko lehajtható asztalt, kényelmes székeket. Az orosz konstruktivizmus propagandája és agitációs részében mélyebben belemerült El Lisicki. Ugyanakkor ezek a művészek nem voltak egészen kritikátlanok. 1924-től beindult a művészet szovjet irányítása és ellenőrzése. És amikor például, hogy mennyire tudatában voltak ennek a kontrollnak, és mennyire a küszöbön állt a kiábrándulás, az Rodchenkónak egy története illusztrálja, aki leírja, vagy elmeséli, hogy berontanak hozzá valamelyik május 1-jel előtt, Rodchenko elvtárs, azonnal virágot kell szerezni, itt a pénz, díszeket kell szerezni, föl kell díszíteni a termet, mert itt az ünnep. És ez így megy. Következő hónapban is. A következő hónapban is mindig adódik valami alkalom az ünneplésre, és Rodchenko megjegyzi, hogy de hát elvtársak, talán menni kellene néhány új széket, vagy ki kellene festeni a falat. Tehát, hogy a művészek akkor már, és még jóval korábban is, korán sem voltak elvakultak, viszont nagyon lényeges azt megérteni, hogy abban a pillanatban, mondjuk nagyjából 17-től 24-ig, az utópia nem utópia volt, hanem először a történelemben nagyon nagy volt annak a realitása, hogy a művészet olyan társadalmi reformmal együtt tud változni, amely példátlan a történelemben. És számos olyan eredménye maradt ennek a korszaknak, amelyet éppen ennek a periódusnak köszönhetünk. Úgyhogy amikor 1917-ben Lisicki elkészítette ezt a plakátot, akkor akkor még a teljes lelkesedés és hit jegyében készült ez a dolog. Liszicki, amint látni fogják a műveken is, nagyon föltűnő jegyei vannak, mérnök volt, és Darmstadtban tanult. Ő volt az a közvetítője az orosz művészetnek, aki nagyon sokat járt Nyugat-Európába, és összekötötte a nyugati és a keleti tendenciákat. A háború kitörésekor ugyanakkor visszament Moszkvába, egy építészmérnöknél dolgozott, majd Chagall-lal kezdett közös munkába, intézményes jelleggel is. Chagall-lal először könyvillusztrációkat készítettek, a zsidó avantgárd művészet első példáit készítették el, és Kijevben publikálták őket. Amikor 1918-ban Chagall megkapta a Vityebszki Művészeti Iskolának az igazgatási lehetőségét, akkor Liszicki követte. Chagall másik érdeme volt, hogy Málevicset is meghívta ugyanebbe az iskolába tanítani, és egymás mellett dolgozhattak, hogy Liszicki volt az az egyik művész, akire hatással volt Málevics is, aki a Málevics eredményeit be tudta építeni a saját tevékenységébe. Vityebszkben építészetet és rajzot tanított, ő is kupofuturista könyvillusztrációkat. És az első tipográfiai kísérleteket lehet az ő nevéhez kötni, amelyek a forradalom után elkezdődtek. Ezt Vityebszkben készült ez a 10 lapos könyv, a 2 négyzet története, amely az első példája ennek a bizonyos új tipográfiának, amely minimális elemekkel dolgozik, föl lehet ismerni benne a szuprematizmus hatását, ugye a kis köröket és négyzeteket és a színredukciót, minimális színhatás. És a későbbiekben, Berlinben, 1922-ben Berlinben publikálta a művet. Készült belőle egy példány a holland De Stijl csoportnak is. Majd róluk is lesz szó a Bauhaus kapcsán. A munkanélküliek tanácsának harca című munka, és szintén egy propagandisztikus mű, vörösékkel üsd a fehéreket, érthető a szimbolikája. Liszicki 1919-ben kezdte elkészíteni az első praunokat. Ezt úgy fogalmazta meg, úgy adta meg a definícióját a Praunnak, hogy a Praun az leszálló pálya az építészet és a festészet és az építészet között. Ez egy közös munka Málevicssel, akkor, amikor már Vityebszkben egymás mellett dolgozhattak, ez pedig egy 1922-es Praun. A berlini kiállításon abban az időszakban, amikor nagyon sokat utazott nyugatra, 21 és 23 között, sikerült megvalósítani a praunokból azt a bizonyos teret, azt a zárt teret, amelyeket kitöltenek ezek a művek. Úgy, mint egységes építészeti teret. Tehát az építészet, szobrászat és festészet egységét sikerült itt neki megvalósítania. Málevics után Liszicki is készített terveket, a Liszicki terveket az 1923-ban a Győzelem a nap felett, hogy vulgárisan összefoglaljam, hogy miről is van szó, a villanyáramról, tehát a nap, a fény legyőzése, a mechanika és az elektrotechnika útján voltak épp. Ennek az ünnepléséről van itt szó. Egy színpadmodellt állít be Moszkvában. Ez pedig egy 1924-es Praun. Liszicki és Moholy nagy között volt egy kisebb konfliktus, illetve a művészettörténészek konfliktus ez elsősorban. Liszicki volt talán az első, vagy talán Moholy nagy volt az első, aki a fotogram műfaját föltálta, elkezdte a fényképezéssel kísérletezni, a fénykép nélküli fényképezés, tulajdonképpen a fotogram, ami anélkül jön létre, hogy a gépet használni kellene. Elmesél egy tanítvány, hogy ez hogyan történt, egy sötét kamerába vezette be őket. Tiszicki tárgyakat, különböző tárgyakat helyezett az asztalra, és arra helyezte a fotópapírt, majd fénnyel megvilágította. Így jöttek létre ezek a fotogramok, az első fotogramok a művészet történetében. Ez egy kanalas fotogram, és párhuzamként mutatok néhány Moholy Nagy munkát, mert a dolog eldöntetlensége az máig fennáll. Valószínűleg arról van szó, hogy egymástól függetlenül kezdtek el a fényképkészítésnek ezzel a módjával kísérletezni. És azt gondolom, hogy Moholy Nagy személye jó átvezetésnek bizonyul a Bauhausba. Amely a 20. század tárgyalkotásának a legfőbb vagy legfontosabb intézménye volt 1919 és 1933 között, és amelynek Moholy Nagy volt az egyik legfontosabb szereplője más művésztanárok mellett. Amit itt lehet látni, ez a Walter Gropius által kiadott, 1919-ben kiadott manifestum. Lionel Feininger készítette hozzá az illusztrációt, egy katedrális lehet látni, ami három csillag sugár, mert a három csillag sugárzik, ezek a csillagok az építészetet, a festészetet és a szobrászatot, a harmadik egységét jelképezik, és a katedrális maga, azt hiszem, 1912-ben jelent meg Vorringer könyve, amely a gótikus katedrális, mint művészeti egység ről jelent meg, vagy szól, és az ő munkájának a megjelenése a katedrális, az összművészet szimbólumává vált, és ezt az elemet alkalmazza itt törekvéseinek érzékeltetéseire. Gropius nem volt előzmény nélküli a Bauhausnak, mint az iskolának a létrehozása. Nagyon fontos, hogy a Bauhaus mindvégig állami iskola volt, és olyan reformintézménynek számított, amely már létrejött, vagy már létező intézmény, pontosabban két intézménynek az összevonásából alakult meg. Willem van der Velde, Gropius mestere volt az, aki ezt az intézményt korábban működtette. Ugyanakkor a Bauhaus sikere már a kezdetektől fogva egészen példátlan volt. A háború utáni években első megreformált iskolaként kb. 150 növendék jelentkezett az iskolába, ezeknek a felük volt nő. A Gropius manifestumából mondanék még egy-két összefoglaló mondatot. Valamennyi képzőművészeti tevékenység végcélja az építés, ez az, amit itt láttunk. Leomlik a művész és a kézművesség közötti nagyképűségből rakott fal, és létrejön a jövő új épülete. Gropius tehát készen kapta a Veldétől az épületet, amelyet mindjárt meg fogok mutatni, itt van. A szecesszió épületeként működött korábban az épület, de mindenféle szellemi kísérleteknek is volt a központja. Igen, visszalépek. Ugyanakkor a kezdetektől fogva úgy tervezte, hogy egy saját épületet fognak létrehozni a Bauhaus számára, amely összművészeti műként minden egyes elemében a Bauhaus által konstruált mű lesz. A belső építészettől kezdve a külső falatot, tehát a tervezés első pillanatától az utolsóig Bauhaus munka lesz. Milyen is volt a Bauhaus struktúrája? A hagyományos professzorok helyett mestereket alkalmazott, ugye mestereket foglalta össze a mestertanács, amely mindenről döntött, minden egyes kérdés, arról is, hogy milyen új tanárokat vegyenek föl. Ugyanakkor a diákoknak abszolút vétójoga volt mindenben. Diákokat nem is diákoknak, hanem tanoncoknak nevezték, akikből előbb inasok lettek, aztán ifjú mesterek, nagyon sok olyan későbbi mestere volt a Bauhausnak, akik inasként kezdték Brian Marcet Stolzig. Úgyhogy volt ebben némi szándékosság, hogy az új generáció kinevelésével létrehozni egy új művésztársadalmat a császárság romjain. A gondolat nagyon hasonló az orosz konstruktivizmushoz. Kinevelni az új művészetet és az új generációt a régi romjai fölött. Gropius pedagógiájában itt látható a egyik tervrajzával, egyszerre küzdött a művészet eszmének fenntartásáért és a művészet korszerű eszközeinek a megtalálásáért. Fölismerte, hogy a formálás, az anyagok, az alakítási módok, a lehetőségek és a funkció a rendelés követelmények megismeréséből fakad. A tanítványai kezébe olyan új módszereket adott, amelyek az anyagok ismeretét és a bennük lévő lehetőségekből fakadtak. Ez egy angol nyelvű oktatási séma, amelyet eredetileg természetesen németül rajzolt meg Gropius. De csak angol nyelvű találtam róla. Amelyről leolvasható, hogy milyen is volt a tanrend fölépítése a Bauhausban. Nagyon fontos volt az alapozó kurzus, amit a legszélső körben lehet látni. Ez egy fél éves előkészítő tanfolyam volt, amelyet három éves műhelymunka és formatan követett. A harmadik sávban pedig a műhelyeket jelölt a bennük használt anyagokkal. A fafeldolgozó műhely, a fémműhely, az üvegműhely, a textilműhely, és így tovább. Építészetet ebben az időszakban még nem oktattak, egészen 1927-ig, annak ellenére, hogy Gropius maga építész volt. Az első időszak legfontosabb művész pedagógusa Johannes Itten volt. Ez volt az úgynevezett expresszionista korszaka a Bauhausnak, akit Gropius egyébként első felesége, Alma Mahler korábbi felesége révén ismerte meg, és aki először előadást tartott a Bauhausban, majd meghívták tanárnak, és a megnyitón, a Weimari Nemzeti Színházban már mint a Bauhaus tanára tartott előadást. Nagyon sajátos módszere volt itt ennek, mindig volt a karakterében némi vallásos, szektariánus jelleg, itt lehet látni a képen, maga tervezte Bauhaus ruhában, borotvált fejjel és szemüvegben látható. Ez mindenkinek nagyon furcsa volt, a diákoknak is, de rettenetesen ragaszkodtak hozzá, ugyanis közelivé tette őt ez a spirituális szemléletmód, vagy maga az a spirituális, ami állatta lényéből, az órákat légzőgyakorlatokkal kezdték, megpróbált a diákokat megszabadítani mindenféle görcsösségtől ahhoz, hogy be tudják fogadni az őket körülvevő világot, és minden más csak ezután kezdődhetett. A természet és az anyagtanulmányok voltak az óráinak a fő alapjai, a régi mestereket elemezték, és az aktrajzolás volt még gyakorlatban. Oskar Schlemmer, akitől nagyon sok érdekes adalékot megtudhatunk, ő maga is a Bauhausban volt mester, leír egy olyan esetet, ami megvilágítja, hogy hogyan működött itten művészet pedagógiája. Grünewald keresztrefeszítését kellett volna lerajzolniuk a művészeknek, ugye ez a legrealisztikusabb műve a gótikának, a Síró Mária Magdolnával. Azt mondta itten, ha lenne magukban művész érzék, a sírásnak a legmagasztosabb ábrázolása, a világ sírása láttán nem rajzolniuk kellene, hanem egyszerűen csak ott ülni és könnyekben törni ki. Szól és bevágja maga után az ajtót. Tehát, hogy szemben a hagyományos akadémiákkal, ahol a diákok ültek és gipszeket rajzoltak a Bauhaus megelőzően, ugye mielőtt megszűnt volna az elődje, az itten gyakorlatában az átélés volt a legfontosabb velem. Azt mondta a diákoknak, hogy át kell élniük a művet ahhoz, hogy aztán a saját művéket el tudják készíteni belőle. Ez itt egy item mű, hogy lássunk tőle munkát. Ez pedig egy guntas tölt szőnyeg. Látni fogjuk a Bauhaus csoportképén, hogy ő volt az egyetlen nő a mesterek körében. Ugyanis Gropius a kezdeti liberalizmus után azt gondolta, hogy nem kell ide beengedni a nőket, és legalábbis korlátozni kell a számukat, és megszabta, hogy milyen hány százalékos arányban lehetnek nők a Bauhausban, és amint felvették őket, szűrés után, azonnal a szövőműhelybe irányította őket, és például 27, amikor már lehetett építészetet tanulni, akkor a föl nem merült, hogy a nőket az építészet közelébe engedjék. Tehát volt egy kis férfi sovinizmus a dologban. A Bauhaus első közös munkája a Sommerfeld ház volt, 1920-ban kezdték el tervezni. Itt valósult meg az a gondolat először, hogy az épületet, mint műalkotást fogják föl, mint egységes művet. Egységes plasztikai, szobrászi és építészi művet. Ez egy belső, a Sommerfeld házból, és egy közelebbi képet mutatok. Rae Marcel asztaláról. A Sommerfeld házban, valamint a Josef Albers féle üvegablakokról, amelyek szintén ide készültek. Milyen hatások érvényesültek a Bauhausban? Elsősorban a holland östely. Sajnos nem találtam más képet Theophan Doesburgról, úgyhogy most el kell nézni ezt a feliratot az arcán. Viszont azért ragaszkodtam ehhez a fotóhoz, mert Lucia Moholy nagy készítette róla, aki ugye Moholy nagy felesége volt, Moholy nagy tőle tanult fényképezni, és nagyon kiváló portrékat készített a Bauhaus mestereiről. Nagyon fontos dokumentumértékük van ezeknek a fényképeknek. Amikor Doesburg először 1920-ban látogatást tett a Bauhausban, akkor megállapította, hogy az egész az expresszionista cukorka, nincs semmi szervezettség, nincs semmi fegyelem, és az egészet meg kell reformálni, a tér, a szín, a forma egységes alakításának semmiféle nyoma nincs. Úgyhogy 1921-ben azzal az átlátszó szándékkal, hogy ő állást kapjon a Bauhausban, Weimarba költözött, és létrehozott egy kurzust, melyre a feleségénél lehetett befizetni. És nagyon-nagyon sok diák jelentkezett a Doesburg kurzusára, amelyet a Döstel jegyében, elveinek a jegyében formált. A Döstelnek hasonlóak voltak a szándékai, mint az orosz konstruktivizmusnak. Az individualizmus leszámolásáról van szó, meg kell törni az individuum egyeduralmát, és kollektív megoldásokat kell találni a társadalmi viszonyok figyelembevételével. A csoport egyébként 1917-ben alakult, Mondriánnal hozta létre Doesburg, és mint látni fogjuk, a legfőbb kifejezési eszközeik a legegyszerűbb geometriai formák, a derékszög, a háromszög voltak, a három alapszín kiegészítve a fehérrel, a feketével és a szürkével. Huszár Vilmos, a magyar Huszár Vilmos, aki tagja volt a csoportnak, készítette a folyóirat címlapját, egy egyszerű fekete-fehér címlap geometrikus formákból. És itt végig mutatnám azt az abstrakciós folyamatot, amelyen keresztül Doesburg és Mondrian eljutott ezekhez a bizonyos négyzetes konstruktív művekhez. Ez még egy 1916-os fa című mű, amelynek a hátterében, ugye a háttér látványa már geometriai formákból tevődik össze. A látványt már elszakítja a realizmustól, és egyre közelebb viszi a konstruktív formákhoz. Ez a diszonáns kompozíció 1916-ból. Ez egy épületkonstrukció 1923-ból. Nagyon közeliek ezek a tervek a Rodchenko épületkonstrukció. Ez a szimultán átos kompozíció 1925. Ez egy ilyen rövid út, amit itt összefoglaltam Duisburgból, és Mondrian pedig ugyanaz az elem, valahogy hasonlóképpen, mint az impresszionisták gyakorlatában, akik ugyanazt a látványt festették különböző napszakokban. Ugyanazt a látványt festi, de egészen más szándékkal. A dolgoknak a lény, absztrakt lényegét és elvontságát igyekszik megfogni. A színeken keresztül, pusztán a színekre alapozva. És itt van a végső munka, ami már szinte teljesen absztrakt. Ez egy érett Döstel kompozíció. És itt van a Gerrit Rietveld székemet, vagy 1917-re, vagy 1918-ra datálnak, amelynek óriási hatása volt Breuer Marcel székeinek a kialakítására. Lehet látni a hasonlóságot, konstrukciós hasonlóságot. Ez Breuer Marcelnek egy olyan széke, amit Gunda Stölzel közösen hoztak létre. A szövőműhelyben kísérletezték ki először azokat az anyagokat, amelyek szemben a korábbi porosodó textíliákkal taszítják a port, és nagyon praktikus felületeket hoznak létre. Ez egy ilyen szövött kárpit. Breuer Marcel itt abban a bizonyos csővázas székben ül, amely valószínűleg megmenthette volna a Bauhaus-t a bezárástól. Ugye állami intézmény lévén a Bauhaus folyamatos anyagi gondokkal küszködött. Gropius minduntalan megpróbálta elérni azt, hogy saját bevételekre tegyenek szert, de vagy a megrendelés volt túl kevés, vagy rosszul gazdálkodtak, ez folyton változó volt, vagy túl korai volt az a modern formavilág, amely Weimarban és később Dessauban kialakult, és egyszerűen nem alakult ki, olyan, nem jöhetett létre még olyan piac, amely be tudta volna fogadni ezeket a műveket. Minden esetre állandó anyagi gondokkal küszködtek, és természetesen a költségvetési megvonásokkal lehetett az intézményt folyamatosan sarokba szorítani. Úgyhogy Breuer Marcel megmenthette volna az iskolát oly módon, hogy nem egy lengyel nevű magyar embernek adja el a szerzői jogait, aki aztán továbbadta a Tonet nevű cégnek, és így semmi pénzhez nem jutott belőle a Bauhaus, hanem mondjuk a Bauhausnak adta volna el, akkor valószínűleg meg lehetett volna akadályozni a Bauhaus végső bezárását is akár. Szóval ez a csővázas történetének, székek történetének a másik hozadéka. Itt láthatók a Bauhaus mesterei, ezt említettem, hogy fogok róla beszélni. Itt középen áll Walter Gropius, tőle kettővel balra szemüveg, most csak a fontosabb szereplőket mondom. Moholy Nagy László, tehát jobbra tőle. Balra tőle, szintén szemüvegben Vasilij Kandinszky, mellette Paul Klee. Igen, Gunda Stölzel, Breuer Marcel pedig Gropius és Kandinszky között, tehát a két kalapos férfi között áll. Amikor Paul Klee tanárként 1920-ban a Bauhausba került, akkor már elismert expresszionista művész volt, viszont semmiféle tanári gyakorlata nem volt, ezért jelentős mértékben Kandinszky elméletére alapozva tanított. Először formatant, később képzőművészeti formatant és aktrajzolást. A természet elemzéséből indult ki, és szintetizálni próbálta a látványt. Valóban kicsit itten és kicsit Kandinszky módszerét ötvözve. Klee és Kandinszky számítottak a Bauhauson belül, különösen Dessau időszakban a konzervatív vonalnak, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy önálló festőkurzusokat indítsanak. Például a Bauhausban. Ez akkor tűnik igazán súlyosnak, hogyha figyelembe vesszük, hogy épp a táblaképtől való megszabadulás volt a cél és a tét. A Kandinszky kicsit később, 1922-től tanította Bauhausban, a falfestészeti műhelyt vezette ő. A Klire is az 1912-es a Szellemiség a művészetben című kötete volt valószínűleg nagy hatással. Igen. Fogy az időnk, sajnos. És itt van Moholy-Nagy László, aki Gropius jobbkezeként érkezett a Bauhausba 1923-ban. Pasut Krisztina próbál egy nagyon szép tanulmányban megfejteni azt, hogy vajon miért a teljesen tapasztalatlan magyar művészre esett a Gropius választása, és az, amire ez valószínűleg épp a gyökértelensége és a minden iránt való fogékonysága volt az, ami őt érdekessé tette Gropius számára. És valóban Moholy-Nagy volt az, aki úgy tudott szintetizálni, úgy tudta összefogni az orosz konstruktivizmus eredményeit, Tatlinét, Rodchenkoit, Lisickijét, hogy egészen új tipográfiát, új forma, struktúrát tudott létrehozni, miközben nagyszerű szervező egyéniség is volt. A fényműhely művészeti vezetésén és a bevezető kurzusokon kívül grafikai mappák kiadásával is foglalkozott. A Moholy-Nagy például, ugye említettem, a Málevics-féle kötetet, és ebben a Bauhaus korszakában születtek azok a fotogramok is, amelyeket mutattam. Ez már egy 1927-es kompozíciója. Ez egy fotogram. Ez egy 23-as térkompozíció. És hogy legyen egy példa a fényképezésre is. A Moholy-Nagy által vezetett fényfeldolgozó műhelyben készültek ezek a tárgyak, Marianne Brand teáskészlete. Csupa olyan használati tárgyat fogok mutatni, ami rettenetesen ismerős lesz. Ez pedig egy lámpa, amely az 1925-ös mintakatalógusban szerepelt. Az kiadott a Bauhaus ilyen mintakatalógusokat, amely összefoglalta a legújabb tevékenységüket és tartalmazta az intézmény termékeit. Azzal a feltétellel kapta meg a költségvetését a Bauhaus, hogy 1923-ban rendeznek egy olyan kiállítást, amelyen bemutatják azt, hogy milyen eredményeket értek el. 1923-ban el is készült az a bemutató épület, amely elsőként foglalta össze a Bauhaus törekvéseit. Ez a plakátja a kiállításnak. Egészen új tipográfiával, Lisickijre emlékeztető modern külsővel, a Döstejl hatását is föl lehet fedezni rajta. Ekkor jelentek meg először képek a sajtóban a Bauhausról, de anyagilag ez még nem volt egy igazán sikeres vállalkozás. Ez az a bizonyos mintaház, ami 1923-ban készült, a Haus am Horn. A kockaház elképesztően gúnyoros megjegyzéseket kapott, aztán a sajtó később megenyhült a Bauhaus-szal szemben. Mérhetetlen funkcionális, megdöbbentette a kortársakat ez a hihetetlen puritanizmus, amely jellemezte ezeket a tereket. Ugyanakkor ez volt az első modern belső tér, amit ma is el tudunk fogadni. Ha megnézzük az alaprajzát, egy nagy központi tér köré, a nappali köré szervezik a helyiségeket, ebből nyílik az összes kis helyiség, a konyhából az anya vagy az apa ráláthat a gyerekekre a gyerekszobában, a fürdésszoba köré szervezték a férfi és a női szobákat, tehát minden nagyon praktikusan volt megoldva, és ami egyértelműen pozitív kritikát kapott, az a konyha volt, amely az első modern konyha voltak épp a 20. században, a praktikus pulttal, a végigvonuló pulttal az ablak alatt, és mindenféle új modern használati tárgyal és elektromos berendezéssel először itt jelent meg. Alma Busch egy mindenféle praktikus használati tárgyat tervezett a házba, ez egy gyerekszekrény, és ő volt az, aki játékokat is tervezett. Ez egy egészen klasszikus építőjáték. A Bauhaus első ellehetetlenítése 1924-ben kezdődött, miután a türingiai választásokon a jobboldal győzedelmeskedett, először próbálták a költségvetés megkútításával bezárni a Bauhaust. Gropius meg is kapta a felmondó levelét, és mindent megpróbált megtenni annak érdekében, hogy sikerüljön megoldani ezt a helyzetet. Korlátolt felelősségű társaságot hoztak létre saját bevétel szerzése érdekeiből, de sajnos ez nem sikerült, úgyhogy új helyet kellett keresni a Bauhausnak. Gropius mindvégig kínosan vigyázott arra, hogy politikamentesen tudja az intézményt vezérelni, de miután a Bauhaus a modern művészet szimbólumává vált, ennek folytán a politikai támadások keresztüzébe is került folyamatosan. És a nemzeti szocialisták sorozatos győzelme után mégis ez vezetett majd a bezárásához. Szóval miután menniük kellett Weimarból, Dessau jelentkezett, hogy befogadja az iskolát, és akkor tervezte meg azokat az új épületeket Gropius, amelyeket azóta is ismerünk a Bauhausról. Ez itt egy épülettömeg. Gropius szerint fölülről kell látni a tömeget ahhoz, hogy meg lehessen érteni, hogy miről van szó. Ez a főépület szárnya műhelyekkel, ahol a sokablakos műhelyel, és az összekötő szárnyal, ahol az étterem és az előadóterem volt, ez a diákszállás. És Gropius megtervezte meg azokat a mesterházakat, amelyekből épp a sajátja pusztult el, ez volt a legreprezentatívabb, és amelyekben két-két művész sikerült elhelyezni. Oszkár Schlemmer, mikor meglátta őket, akkor rémülten fölkeltett, hogy egyszer majd ide jönnek a hajléktalanok, és meglátják a mestereket a teraszon sütkérezni, és ez milyen borzasztó lesz. Ez a Gropius nappali a Dessauban. A feltétel ahhoz, hogy befogadja Dessau a Bauhaust, a lakás problémákon kellett enyhíteniük. Három szakaszban épített 300 valahány házat Gropius 1926-tól, ez volt a bizonyos történeti telep. Kétszintes házakat tervezett kis kertekkel, nagyon-nagyon olcsón, nagyon alaposan meg voltak építve, a fűtés hibákat kellett a későbbiekben küszöbölni, ezért nagyon sokáig támadták egyébként Gropiust, viszont nagyon alacsony költségen sikerült ezeket a munkásházakat fölépíteni, és ezért elérhetővé tenni. Ez egy Bauhaus címlap, mutatok néhány példát a Bauhaus tipográfiára. Ez az új, 26-tól, amikor már csak kisbetűt alkalmazott a Bauhaus, ez pedig összehasonlításképpen még a régi időkből. Jó. A 1928-ban azonban lezárul a Bauhaus első korszaka, a Gropius végső soron önként távozik 1928-ban, hatalmas megdöbbenést váltva ki, és Moholy Nagy László vele együtt távozik. A Gropius utódaként azt a Hannes Meyert nevezi ki, akivel egyébként nem volt igazán kiegyensúlyozott a kapcsolata, de aki folytatta az építészet szociális kérdései iránti elkötelezettsége. Csak hogy 1930-ig sikerült fönntartani az intézményt. A folyamatosan erősödő támadások miatt, és 1930-ban végül is a városvezetés Hannes Meyer eltávolítása mellett döntött. A Hannes Meyer korszakot nem szokták túlértékelni a művészettörténészek. Gropius, Klee és Kandinsky folyamatos intrikái miatt, akik igyekeztek csökkenteni a jelentőségét. De ebben az időszakban nőtt meg igazán az építészet jelentősége a Bauhausban is, ez egy nagyon fontos tény. Az utolsó igazgatója a Bauhausnak Mies van der Rohe volt, 1930 és 1933 között vezette az intézményt. Amikor ő megkapta ezt a megbízatást, akkor a német avantgárd építészet legismertebb szereplője volt ő már, de nagyon rosszul kezdődött az igazgatósága, meg kellett küzdeni a hallgatói sztrájkokkal, akik tiltakoztak a Hannes Meyer elbocsátása ellen. Nagyon diktatórikus módszerei voltak, rendőrséggel osztatott föl diákcsoportokat, rettentesen kemény kézzel bánta az intézménnyel. Ez egy példa a munkájára, hogy lássuk, hogy ki is volt ő valójában. És hát egy utolsó kép az utolsó szakaszról, amelyet az iskola egyik japán hallgatója készített, Támadás a Bauhaus ellen címen. Mies van der Rohe a folyamatos támadások után megpróbálta megmenekíteni az intézményt, úgyhogy áttelepíti Berlinbe, de a végső bukást az okozta, hogy nem igazán tisztességes házkutatás után a Gestapo bevonult és elkopozta azokat a kommunista iratokat, amelyek valamilyen módon oda kerültek, és bezárták az intézményt. Ez tehát a Bauhaus rövid története, egy picit túl is léptem az idővel, de akkor megköszönöm a türelmüket, és köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Köszönöm a mesének a nagyon informatív előadást. Jövő héten folytatjuk, nincs tavaszszünet, tehát jövő héten kedden is, és a húsvét hétfő utáni kedden is találkozunk, mert tudom, hogy iskolákban ilyenkor a tavaszi szünet időszaka van. További szép napot kívánok, és továbbra is ajánlom a kiállításainkat a figyelmükbe.